Marsalkó Gyula nyugalmazott evangélikus lelkésszel beszélgetek, aki 68 éve karácsony másnapján tartotta meg első igehirdetését a Rákoshegyi evangélikus templomban, és az elmúlt karácsonyon ugyanezen a napon 88. évét betöltve utoljára hirdette az igét ugyanitt. Hosszú élet áll mögötte, amelyet 23 éves kora óta Istenre hagyatkozva él, és ebben hű társa, pontosan 61 éve felesége Ani néni is. Zenei és énekkari énekszövegírói tevékenysége egészíti ki lelkészi szolgálatát, amelyet a mezőhegyesi, vecsési és rákoshegyi evangélikus gyülekezetekben végzett. Először azt kérdezném Gyula bácsitól, hogy miben látta meg először a mindenható Isten jelenlétét életében, és hogyan bízta rá fiatalon már az ő vezetésére az életét?
Megragadott engem Isten igéje, akkor, amikor konferenciára hívott egy hirdetés. Ez a konferencia ott volt Tahiban, a Megdesz rendezésében, ami hát nagyon megkedveltette velem a Bibliát. Azelőtt templomba jártam éppen, de a Bibliával nem volt komoly kapcsolatom. És akkor kezdődött valami az életemben. Isten úgy alakította az életemet, hogy nem tudtam tulajdonképpen, hogy milyen foglalkozásom legyen, és próbálkoztam először vegyészetre, voltam bejelentve, ott el is végeztem 3 évet, és azután akkor vezetett úgy Isten, hogy jobb, hogyha a lelkészi szolgálatra indulok el. Akkor már bibliaolvasó voltam, imádkozó voltam. Az utolsó évben akkor történt meg az áttörés az életemben, amikor teljesen átjárt engem Istennek az a szeretete, ami Jézus Krisztusban mutatkozott meg. A megtérési igém ez volt a korintusi 2. levélből. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Nem mondom azt, hogy attól kezdve aztán már tökéletes szent lettem, egyáltalában nem, mert bukások voltak azelőtt is, meg az után is életemben, de attól kezdve azért tudtam azt, hogy kihez tartozom, tudtam azt, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm, vele kapcsolatban vagyok azóta is, és hát nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy így vezetett. Aztán lelkész lettem, és boldog vagyok, hogy őt szolgálhattam, és szolgálhatom most is.
Olyan történet ez meg ma is mindazzal az emberrel, aki érzi Isten hiányát, és szeretne valami módon közeledni hozzá.
Ez elsősorban úgy történhetik meg, hogy az igére figyel az ember, akinek valamilyen hiányérzete van, valami üresség van az életében. Az a legjobb, ha Isten igéjét kezdi tanulni, eljár igehirdetési alkalmakra, és egyszer csak valahogy úgy, mint a pünkösdi első gyülekezet élete megalakulásakor Péter apostol igehirdetésére valami átjárta a szívüket. Beletalált a szívbe az ige. Ez egy döntő változást eredményez az ember életében.
Jézus ismeri életünk kudarcos, sötét oldalait is, mégis bűneinket teljesen lemosva szeretettel magához ölel. Ez egy boldog Isten-ember kapcsolat kezdete lehetne, és így is van. Mégis úgy tapasztalom, hogy sok hívő ember számára idővel nehézkessé válik ezt az élő kapcsolatot vele megtartani.
Óriási kísértése a hívő embernek, hogy elközömbösödik. Valahogy megszokássá válik a hívő élet, és akkor rendszerint Isten figyelmezteti valamivel, egy olyan bukás jön, vagy a körülményei úgy alakulnak, vagy az ige egyszer csak mégis élővé lesz a számára. Hát nem tudom, hogy kinek hogyan, de egészen biztos, hogy Isten, akit egyszer megszólított, azt nem fogja elengedni, és nem akarja eltaszítani. Jézus mondja, aki hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem.
Kérdezném Gyula bácsit a házasságáról, ami szintén egy csoda, hogy ilyen hosszú évekig Isten megtartotta Ani nénivel együtt, jól látni őket együtt még ma is. Mit tud tanácsolni a mai házasságban élőknek, hogy hogyan kérjék Isten segítségét, áldását komolyan, amikor jönnek kudarcos, nehezebb időszakok?
Istennek egy óriási nagy csodája, miért nem győzök eléggé hálát adni, hogy megértük a 61 évet most már a házasságunkban. Nem volt az mindig felhőtlen. Volt úgy, hogy éltünk egymás mellett, de nem volt az az igazi szeretet kapcsolat. Tudtuk, hogy Isten egymásnak rendelt bennünket, és ez azért soha nem lett kétségessé, válásra nem gondoltunk sose. Meg kellett újulnunk, meg kellett újítanunk azért ezt a szeretet kapcsolatot, és most öregkorunkban is úgy érezzük, hogy most újra teljes odaadással egymás támogatásában élünk, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk együtt Istennek. Kialakult az a szokásunk már jó pár éve, hogy minden étkezésnél igét olvasunk, vagy egy valamilyen kézikönyvet napról napra szóló naptárból olvasunk, és imádkozunk, és énekelünk is. Sorra vesszük az énekeskönyv énekeit, nem csak a templomi énekeskönyv, hanem más énekes gyűjteményekből is, és minden alkalommal egy-egy éneket eléneklünk. Nekünk persze ez könnyebben megy, mert már nyugdíjasok vagyunk mind a ketten. Ha lehet, én azt tanácsolom mindenkinek, hogy legyen mindig közös imádkozás, közös igeolvasás, és ez nagyon-nagyon sok erőt ad ahhoz, hogy átélje a házaspár, hogy egyszer kimondtuk egymásnak, hogy holtomig, holtáig el nem hagyom. Az Isten előtti eskü, ez annyira összeköt, hogy ezt lehetetlen eltépni. Sokak számára persze hát az eskü nem jelent semmit, de aki Isten gyermeke, az tudja, hogy ez megbonthatatlan. Ő nem akar egyetlen házasságot se elromlani, hagyni, hanem aki egyszer kimondta az igent a házastársa számára, az holtáig, holtomig együtt él társával.
Hallottam hírét annak, hogy vecsési gyülekezetben még mindig számon tartja a tagoknak, némelyeknek a születésnapját, megkeresi őket. Hogyan lehetne ma is ezt élővé tenni, mert olyan nehezen engedik be az otthonukba, még a lelkészüket is a gyülekezeti tagok, hát még azok, akik távolabb vannak.
Az én szolgálatom arra az időre esett, amikor nehéz volt a politikai helyzet. Az emberek féltek a templomba járni, és volt egy ilyen külső nyomás. A cél az volt az akkori rendszernek, hogy az emberek ne az egyházhoz vonzódjanak, hanem ismerjék el a marxizmusnak a tanításait, és hát valahogy Isten nélkül éljenek az emberek. Na és ebben a környezetben hát elég nehéz volt valóban az embereket elérni. Azt lehetne mondani, hogy talán amióta a rendszerváltozás van, azóta könnyebb. Nem könnyebb, mert most valahogy a világnak a sodrása az embereket egészen másfelé sodorja. Azóta most már ugye a tévé, az internet, meg egyéb dolgok teljesen átalakítja a mostani életet. A lelkész szolgálat ma éppen olyan nehéz, mint volt azokban a elnyomatási időkben. Mégis valahogyan másképp nem lehet, csak Isten igéjével és sok szeretettel fordulni az emberekhez. Az, hogy igazságokat mondunk, azzal nem nagyon tudjuk megfogni az embereket. Inkább a magatartásunkkal. A magatartásunk, a mondjuk így az empátiánk, hogy megértjük a másik embert. Ez az első és legfontosabb dolog.
Jó néhány évvel ezelőtt súlyos betegsége volt, egy infarktuson is túl van, és mégis tömegközlekedéssel közlekedik, bejár a városba. Hogyan van ehhez bátorsága, amikor más idős ember ilyenkor már begubózik, és otthon ül, és nem mer kimozdulni, és mi viszi előre, hogy jelen legyen még mindig az élet folyásában, lelkész találkozókon, alkalmakon?
Nagyon nagy hála tölti el a szívemet azért, hogy Isten megmentett minden betegségemből eddig. Azért is mentem nyugdíjba még 1990-ben, mert infarktusom volt, és láttam, hogy nem tudom már úgy ellátni a szolgálatot, ahogyan kellene. Azután még egyszer volt infarktusom, amikor az utolsó pillanatban kerültem a műtőasztalra. Én Isten nagy kegyelmének tartom azt, hogy megmentette még az életemet. Részt veszek sok mindenben. Részt veszek a FÉBÉ összejövetelein, mert hát régi FÉBÉ tag vagyok, azután az EBBE összejövetelein. Azokat az összejöveteleket szeretem, ahol együtt tudunk imádkozni, mert nagyon nagy szükség van arra, hogy Isten ígéretét, Jézus szavát komolyan vegyük, hogy ahol többen imádkoznak együtt, ott nagyon nagy áldás van azon. Van egy kis körünk is, özvegypapnék is, meg nyugdíjas lelkészek, egy páran vagyunk így, talán 10, akik úgy havonta össze szoktunk jönni. Aztán van egy nyugdíjas lelkész kör, a Deák téren minden hónapban összejön, azon is részt szoktam venni. És valamilyen rendezvény van, igyekszem részt venni, de sokszor éppen amiatt nem tudok mindenütt ott lenni, mert ütköznek a dolgok. Így például a külmissziói összejövetelekre nem nagyon tudok mindig elmenni, mert az ugyanakkor van, amikor itt Rákoskeresztúron az énekkari próba van, és hát az énekkar számomra egy nagy ajándék. Ez az egyetlen talán, ami még életben tart, hogy így mondjam. Valahogy úgy vagyok, mint Keresztelő János, aki azt mondotta, ugye, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Hát én is mindig kisebbé leszek, gyengülök, lemondok erről is, arról is, de nem keserűséggel, hanem hát úgy, ahogyan Keresztelő János is. Ő se búsult azon, hogy most már Jézus növekszik. Pál apostol is azt mondja, ha a mi külső emberünk megromlik is, a belső napról napra újul. Bár csak így lenne, hogy tényleg újulna napról napra a belső ember, és ez legyőzi a külső testi nyomorúságokat.
Milyen zenei képzésben vett részt? Mi vezette abba az irányba, hogy karvezető legyen?
Gyerekkoromban zongorázni tanultam. Édesapám pedagógus lévén kántor volt a Rákoshegyi gyülekezetben, aztán egyszer szabadságra ment, és azt mondta, hát fiam, te tanultál zongorázni, akkor most vedd át a kántori szolgálatot. Hát én nagyon megijedtem akkor, mert ehhez én nekem nem volt képesítésem, de hát összefogtam egy barátommal, aztán akkor valahogy nagy keservesen egy istentisztelet énekeit elkísértük a harmóniumon, aztán akkor belejöttem ebbe a dologba, és sok szolgálatot végeztem így ebben a gyülekezetben már diákkoromban. Kósa Pál volt még annak idején itt a gyülekezet lelkésze. Ő megkért arra, hogy olykor még Rákosligeten is végezzek kántori szolgálatot, hát így belejöttem. Volt ittem már akkor Rákoshegyen egy kis énekkar. Egy zenetanárnő vezette, de aztán bevont engem, úgyhogy már akkor kezdtem énekkart vezetni minden képesítés nélkül. Valahogyan volt hozzá egy kis adottságom, úgy látszik. Soha nem tanultam karvezetést, de attól kezdve aztán mindig, ahol csak voltam, már a teológián is, Mezőhegyesen is, aztán Vecsésen is, mindig alakítottunk énekkart. Most is, itt nyugdíjas éveimben ez tart életben, hogy az énekkart vezethetem. Nagyon-nagyon szerettem Fótra járni. Minden évben egy nyári tanfolyamon ott voltam, szolgáltam igehirdetéssel is, meg hát a harmónium oktatással is. Az énekes könyv szerkesztésekor nem voltam benne a bizottságban, amelyik szerkesztette az énekes könyvet, de bedolgozó voltam, két énekemet bele is vették az énekes könyvbe, és az istentiszteleti rendekben is elég sok énekversem szerepel a mostani énekes könyvben.
A mi családunkban is több idős nagymama, dédmama van, aki kicsit nehezen bír már az élettel, nehezen mond le arról, hogy elvégezze ugyanazt, amit addig fiatalabb éveiben. Hogyan éli meg ezt, hogy az ember teste már nem annyira engedelmeskedik? Hogyan lehet így célokat találni idős korban is?
Készülünk a hazamenetelre. Én azon az állásponton vagyok, hogy idős korban, ha Isten megengedi, akkor nagyon-nagyon fel kell készülni arra, hogy az örök találkozás hogyan is lesz az. Az időpontot nem tudjuk. A Bibliából én úgy tudom, hogy Jézus eljön az övéiért. Nagyon várom ezt a drága pillanatot, amikor Jézussal szemtől szembe találkozhatom. Feleségemmel együtt sokszor imádkozunk azért, hogy adja meg nekünk szellemi épségben, hogy a gondolkozásunk azért megmaradjunk, ez egy óriási kincs, hogy még megvan. Én itt szeretném Luther Mártonnak egy idézetét elolvasni, ami számomra nagyon-nagyon sokat jelent. Születésemmel hozott gonoszságom és gyöngeségem miatt mindeddig lehetetlen volt számomra, hogy eleget tegyek Isten kívánalmainak. Ha nem volna szabad hinnem, hogy Isten ezt a naponta megsiratott hiányomat Krisztusért megbocsátja, végem lenne. Kétségbe kellene esnem, de ezt elhagyom. Júdásként fára akasszam magam, inkább ráakaszkodom Krisztus nyakára vagy lábára, mint a bűnös nő. Ha annál még rosszabb is vagyok, erősen Uramba kapaszkodom. Akkor ő így szól az atyához. Ennek a koloncnak is át kell mennie. Igaz, hogy semmit sem tartott meg, és minden parancsolatodat áthágta, de atyám, ő rajtam csüng. Mi legyen hát? Én érte is meghaltam. Engedd őt átcsúszni. Ez az én hitem, mondja Luther Márton, és ez az én hitem is. Csodálatos dolog az, hogy így készülhetünk az örök találkozásra. Nyugdíjas társammal, Ferenczi Zoltán barátommal, akit sokszor meglátogatok itt, így imádkozunk. Ő is nagyon-nagyon hangsúlyosan erre gondol. Testi nyomorúságok között előre nézünk. Előre, arra a dicsőséges célra, amit elkészített számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus.